Mi dialógusok. Párbeszédek a színfalak mögött.
Köszöntöm az első Pesti Egyetemi Rádió hallgatóit, én Mező Dóri vagyok, ez itt a Médialógusok, a Média Tanszék saját podcastja. A tévézés után átvándorlunk az újságírás világába, és egy újabb dupla epizóddal olyan szerkesztőségébe barangolunk, mint a Glamour, a Forbes, vagy éppen a Magyar Narancs. A dupla epizód első részében a már említett Glamour szerkesztőségébe megyünk el, ahol Babos Kitti, az online felelős szerkesztő fog velünk interjúzni. Elmondja, hogy hogyan lehet megmászni a ranglétrát ahhoz, hogy online felelős szerkesztők legyünk. Mi a különbség egy szerkesztőség és egy külső szerző munka között, valamint bemutatja a Talent Miss Fresh programot is, hogyan tudtok arra jelentkezni, mi is ez a gyakornoki program, hány újság szerkesztőségébe látogathattok el vele, tehát csomó hasznos dolog, hogyha itt akartok elhelyezkedni. Itt is van velünk a stúdióban Babos Kitti.
Sziasztok!
Kitti, te a Glamour online felelős szerkesztője vagy. Hogyan lépkedtél fel a ranglétrán, hogy elérte ezt a pozíciót?
Nagyon jó ez a kifejezés, hogy fellépkedtem a ranglétrán, mert szó szerint így történt. Gyakornok voltam a Glamour magazinnál nagyon régen, vagy hát attól függ, kinek mi a régen. Nekem most már úgy tűnik, hogy ez nagyon régen volt, hiszen annyi mindent átéltem azóta. Körülbelül 8-9 évvel ezelőtt voltam gyakornok a Glamournál, és sokan ilyen hihetetlenek tartják azt, hogy aki gyakornok valahol, azt aztán ugye visszahívják néhány év múlva, de velem pontosan ez történt. Éppen a szakdolgozatomat írtam, és teljesen váratlanul jött a lehetőség, hogy online szerkesztőt keresnek a Glamour magazinhoz, és hát akkor én rögtön kaptam ezen a lehetőségen, és szerencsére azóta is Glamournál dolgozom. Ugye, ahogy említettem, online szerkesztőként csatlakoztam a csapathoz, ezt követően történt az, hogy online felelős szerkesztő lettem. Igazából nem tudom, hogy a részleteire mennyire vagytok kíváncsiak.
Kíváncsiak vagyunk.
Igen. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy online felelős szerkesztő lettem, nagyon sok minden nyilván közrejátszott, de talán a megbízhatóságom és az alázatom volt az, ami elvitt ide. Nagyon sok olyan ember volt, kolléga az évek során a környezetemben, akit a mai nap is sokkal tehetségesebbnek tartok, mint én. Viszont ez a két tulajdonság, amit említettem, ez annyira fontos, hogy nem azt mondom természetesen, hogy én egy tehetségtelen ember lennék, de ez a két tulajdonság mindennél fontosabb.
Mi a különbség egy ilyen, mondtad, hogy online szerkesztőként kezdted, és mi a különbség egy online szerkesztő és az online felelős szerkesztő között?
Én úgy érzem, hogy nekem kell összefognom a csapat egy részét, és ez egy felelősség számomra, hogy ugye a pozíció is sugallja. Nem nagy létszámban dolgozunk az online részen, a Glamournál, viszont ugye mindenbe belelátok, és ezt így összefogni nem túl egyszerű. Szerencsére egy olyan csapattal dolgozom, akik között mindenki nagyon tehetséges, mindenki imádja a munkáját, ezért egymást segítjük, és egymást inspiráljuk. Online szerkesztőként igazából szerkesztettem és írtam, online felelős szerkesztőként pedig előre tervezek, így mondanám legegyszerűbben. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy előre tudjam azt, hogy milyen témákkal, milyen projektekkel, milyen cikkekkel fogunk foglalkozni a jövőben, és ezáltal egy erős márkát hozzunk létre.
Hogyan látod a magazinok jövőjét? Milyen számokat mutatnak a nyomtatott kiadások? Teljesen át fogtok térni online-ra, vagy megmaradnak a nyomtatott sajtó szerinted?
Igen, ez évek óta egy hatalmas kérdés. Én azt gondolom, hogy igény van a nyomtatott magazinokra, hiszen ugye van ez a mondás, hogy az offline az új luxus. Nyilván magam ellen beszélek, hogy azt mondom, hogy kapcsoljátok ki az internetet, és printet olvassatok, hiszen online felelős szerkesztő vagyok, de azt gondolom, hogy egyensúlyban kell tartani a kettőt, és igenis néha el kell vonulni, kikapcsolni az internetet, és mondjuk egy könyvet vagy egy magazint olvasgatni, mert teljesen más élményt ad, mint az, amikor görgetjük mondjuk a Facebookot, és cikkeket olvasunk, vagy akár a glamour.hu-ra kattintunk, tehát hogy más az élmény, egyik sem létezik a másik nélkül, én azt gondolom, és ezt ugyanúgy meg kell tanulni, fogyasztani, mint bármilyen más, akár a közösségi média platformon a tartalmakat, akár máshol az online térben, tehát ugyanúgy meg kell tanulnunk fogyasztani ezeket a tartalmakat, mint mást.
A Glamourba szerinted azért hívtak vissza online felelős szerkesztőnek, mert hogy volt a gyakornok, ugye nem, hogy csak a gyakornoki programodra hivatkozva, vagy amiatt is, amit abban az elmúlt pár évben máshol dolgoztál?
Én nagyon fontosnak tartom azt hangsúlyozni, hogy én végig dolgoztam az egyetem alatt. Tehát nekem nem volt olyan évem, vagy fél évem, amikor nem dolgoztam volna. És én azt gondolom, hogy legyen az bármilyen munka, nyilván hatalmas plusz, hogyha a szakmádban dolgozol már az egyetem alatt is, de bármilyen munkát értékelnek, hiszen az azt mutatja, hogy hajlandó vagy dolgozni, és nem csak be akarsz ülni egy pozícióba, hanem tényleg dolgozni szeretnél. Én annak is ugyanúgy örülni szoktam, hogyha valaki mondjuk egy ruhaboltban eladó volt, majd eljön hozzánk dolgozni, vagy ugyanúgy annak is, hogyha mondjuk valaki rádiós vagy esetleg tévénél dolgozott, hiszen ugyanazt mutatja, tehát, hogy a munkakedvet igazából. Igen, én nagyon sok helyen dolgoztam, és úgy gondolom, hogy mindkettő tényező hozzájárult ahhoz, hogy visszahívtak. Nyilván azt is látták a gyakorlatom során, hogy vannak saját ötleteim, voltak kis projektjeim, része voltam aktívan a szerkesztőségi életnek, még hogyha csak néhány hónapon keresztül is, de látták rajtam, hogy nem csak azért mentem oda, hogy aláírják a végén a papírjaimat, és letudjam az egészet.
Ha már egyetem, szerinted mennyire fontos a képzettség és a diploma ehhez a szakmához? Jár bármilyen hátránya, ha valakinek nincs, vagy akár, mint mondtad, teljesen más szakirányban van végzettség, és erre váltott?
Én mindig azt szoktam mondani, hogy az egyetem megtanít gondolkodni. Én úgy érzem, hogy olyan dolgokba nyertem bepillantást az egyetemi éveim során, ami tágították az érdeklődésemet, és nyilván megfelelő alapot is adtak, akár elméletit, akár gyakorlatit, de én gondolkodni tanultam meg. És szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Persze nem azt mondom, hogyha valaki nem járt egyetemre, akkor nem lehet ugyanolyan tehetséges, vagy ugyanolyan szorgalmas, ez egyáltalán nem igaz. Inkább a gondolkodásmód a fontos, az, hogy ki hogyan áll ehhez a dologhoz, az mennyire hajlandó mondjuk még tanulni, ha eljön hozzánk mondjuk egy junior pozícióba. Ezt sokkal fontosabbnak tartom.
Ha valaki szeret írni, és ezért kitalálja, hogy ő újságírónak szeretne tanulni, mi az, amire szerinted általában nem számítanak, hogyha erre a szakmára gondolnak, és elképzeljük magukat nagy újságíróként?
Szerintem arra nagyon kevesen számítanak, hogy itt ülni kell. Tehát, hogy bejössz egy szerkesztőségbe, és szó szerint leülsz ebben a szerkesztőségben. Ugye mi egy divatmagazin vagyunk, így nagyon sokan elképzelik, hogy ez ilyen habos-babos, rózsaszín felhő, és mi más sem csinálunk egész nap, csak ruhákat próbálgatunk meg, ahogy azt már korábban is említettem, hogy azzal foglalkozunk, hogy milyen színű legyen a körmünk másnap. Hát nem, nagyon kemény órákat ülünk, és gépelünk, szerkesztünk, ötletelünk. Szerintem erre azért nem árt felkészülni. Nyilván nem azt mondom, hogy nincsenek nagyon-nagyon szép, izgalmas, kreatív részei ennek a munkának, mert vannak, tehát, hogy járunk sajtótájékoztatókra, sajtóutakra, igen, járunk fotózásokra, hogy tényleg gyönyörű ruhák közül kell válogatnunk, de azért a nagy része nem ebből áll, és erre szerintem jó felkészülni.
Hogyan működik egy ilyen szerkesztőség? Milyen részei vannak?
Ugye mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nyomtatott magazinunk is van, és online magazinunk is, szóval azt nem mondanám, hogy elválik ez a kettő teljes mértékben egymástól. Nyilvánvalóan van egy online csapatunk, akik minden nap azzal foglalkoznak, hogy a glamour.hu jól működjön. Ezen felül pedig vannak azok a kollégáink, akik nap mint nap szerkesztik azokat a cikkeket, amiket a nyomtatott magazinban láthattok. Ez úgy tűnhet tényleg, hogy nagyon elkülönül a kettő, de egyébként egyáltalán nem, hiszen azok a kollégáim is, akik a nyomtatott magazinnal foglalkoznak, ugyanúgy írnak az online felületre, és ugyanúgy együtt gondolkodunk a témákról, tehát, hogy mint a nyomtatott, mint az online magazin témáiról együtt gondolkodunk.
Mik ezek a témák?
Úgy szoktam megfogalmazni, hogy minden olyan témával foglalkozunk, ami egy nő életét befolyásolja, ami egy nő életében jelen van. Ezek a témák nyilván a legegyszerűbb témáktól, onnantól kezdve, hogy ki mit visel 2021-ben, vagy milyen bőrápolási rutinok vannak, egészen a nagy társadalmi kérdésekig vezetnek. Nagyon sokszor próbálunk edukatív tartalmakat gyártani, törekszünk arra, hogy olyan tartalmak szülessenek nálunk, amik valamilyen módon segíteni tudnak, vagy akár megválaszolni egy-egy olyan kérdést, ami segíti a nők életét.
Hogyan döntitek el, hogy egy újságírónak miről kell éppen írnia?
Nálunk nincsen kifejezetten rovatvezetők, máshol hallottam már, hogy vannak ilyenek, és akkor mindenki a saját rovatában ír egy-egy témáról. Nálunk ez egyáltalán nincs így, mindenkinek nyilván vannak szívügyei. Ez nálunk nagyon változó, hogy ki miről szeretne írni. Egyáltalán nincsenek előre leosztva ezek a lapok. Mindig megbeszéljük, hogy kinek mi az érdekes.
Van olyan téma, amiben hiány van úgymond újságíró, vagy úgy értem, hogy kevesebben akarnak arról írni, ezért nagyobb szükség van, hogy ilyen újságíró jöjjön hozzátok, aki ebbe a témába akar írni?
Hát mindig nagyon örülünk, hogyha valaki például a művészetekről szeret írni. Éppen azért, mert ugye divatmagazin vagyunk, nagyon sokan azt gondolják, hogy nálunk nincs igény például ilyen témákra, pedig nagyon-nagyon nagy igény lenne rá. Korábban volt is egy nagyon kedves kolléganőnk, Takás Dalma, aki egyébként nagyon otthon van ebben a témában, és elképesztően kreatív anyagok születtek általa.
Ez nem csak írásról szól, hanem a social media felületek kezeléséről is. Ez az utóbbi mennyire hasznos egy újságíró pályafutásában?
Szerintem nagyon szerencsés helyzetben vannak a mai fiatalok, hiszen a közösségi média ugye hétköznapok részévé vált, és úgymond mindenki tudja használni. Nem nagyon ismerek olyan egyetemistát, aki azt mondaná, hogy nem tudom használni a közösségi média felületeket. Hogyha egy kicsit szakmai szemmel elkezdi nézni azt, hogy mik azok a tartalmak, amik mondjuk egyes felületeken dominánsabbak, akkor én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan fel tudja venni a lépést, és mondjuk nekünk is újat tud mondani. Ezt azért hangsúlyozom így ki, mert például a gyakornokainkat is nagyon gyakran megkérdezem arról, hogy milyen tartalmakat fogyasztanak, kiket követnek, miket néznek, és ez számunkra is mindig nagyon jó visszajelzés, hiszen ugye mi egy szerkesztőségben ülünk, úgymond egy burokban ülünk, ők viszont egyetemre járnak, más körökben mozognak, és én nagyon szeretem, hogyha visszajelzést adnak. Szerintem egyébként fontos az, hogy olyan szemmel nézzék a közösségi médiát, hogy el tudják képzelni, hogy ez bizony a munkájuk része lesz, mivel én nem nagyon ismerek már olyan márkát, aki ne fordítana hangsúlyt a közösségi média feleteinek a kezelésére, úgyhogy bárki bármilyen cégnél is dolgozik, szerintem nem árt az, hogyha tudja, hogy hogyan működnek ezek a felületek.
Te részt vettél az ETE álláspörzse eseményén, és ott azt mondtad, hogy a szerkesztőnek nem csak feladata, hogy írjon, hanem hogy profi posztokat is készítsen. Mi a glamournál egy profi poszt?
Ez nagyon változó, de hogyha valaki például elmegy egy sajtótájékoztatóra, akkor az nálunk alap, hogy hoz onnan valamilyen tartalmat. Azért nehéz erről beszélni, mivel hogy évek óta benne vagyunk, és mi egymás között már nem is mondjuk meg a másiknak, hogy mit csináljon azon az eseményen, hogyha oda megy. Nyilván vannak ilyen nagyobb volumenű események, akkor egyeztetünk, listát írunk, átbeszéljük, hogy milyen tartalom fogott készülni, de azért nehéz, mert igazából mi ezt már itt tudjuk. Ami nagyon fontos, hogy most már évek óta olyan tartalmakat készítünk, amik több platformon is megállják a helyüket. Tehát, hogy nem csak mondjuk az Instagramban gondolkodunk, hanem próbálunk olyan tartalmat hozni egy-egy eseményről, ami mondjuk a TikTokon és az Instagramon is megállja a helyét. Tehát, hogy az nagyon erősen látszik, hogy ugye a mozgókép az nagy utat tört magának, és nagyobb igény van már a mozgóképre, mint mondjuk az általános képekre, mert többet el tudunk mondani mozgókép által. Én mindenkinek javasolnám, hogy hát ha nem is profi vágó lesz belőle az egyetem végére, de hogy mindenképp próbálja megismerkedni valamilyen vágóprogrammal, próbálja megnézni például azt, hogy hogyan működik egy történetmesélés, ugye a storytelling az a közösségi médiában is nagyon-nagyon fontos, és tényleg legyen szó egy divatbemutatóról, vagy bármilyen komolyabb eseményről, mondjuk egy díjátadóról, nagyon fontos, hogy át tudjuk adni, és el tudjuk mesélni, hogy mi az, amit ott átéltünk.
Milyen eseményeitek vannak, ha már említetted, hogy vannak ilyen sajtó megbeszéléseitek például?
Most egy saját eseményt emelnék ki, a Glamour gardrób frissítés. Ez egy szívemhez nagyon közel álló esemény, hiszen a lényege az, hogy az olvasóink beküldhették a használt, de jó állapotú ruháikat. Mi ezeket az Etele plázában gondos tisztítás után kiállítjuk, és a hétvégén bárki megvásárolhatja őket 500 forintos darabáron. Ez azért nagyon különleges, mert az Emma Egyesületet fogjuk támogatni a befolyt összeggel, és mindig jó érzés valami olyat csinálni, amivel támogathatunk egy alapítványt, de rengeteg eseményünk van. Nem tudom, hogy arra vonatkozott a kérdés, hogy nekünk milyen eseményeink vannak, vagy hogy milyen eseményekre látogatunk el.
Inkább, hogy nektek, de most, hogy mondod, a második rész kíváncsi vagyok, szóval.
Igen. Ezen felül ugye a legismertebb eseményünk talán a Glamour napok, ami számomra még mindig egy ilyen szürreális élmény, hogy bemegyek a plázákba, amikor Glamour napok vannak, és azt látom, hogy nyüzsögnek az emberek, és így belegondolok, hogy te jó ég, ezt mit csináltok? Nagyon büszke vagyok mindig, meg nagyon jók a visszajelzések, és hatalmas öröm, amikor tényleg pozitív visszajelzéseket kapunk. Esetleg még a Beauty Festival tudnám kiemelni, amit most már online rendeztünk, ugye sajnos a járvány helyzet miatt, de szakemberekkel beszélgettünk, szépségszerkesztőink részt vettek, előadásokat tartottak, szóval, hogy ez is azt gondolom, hogy egy olyan tartalom, ami amihez nagyon ritkán férnek hozzá az olvasók, hiszen tényleg az, hogy szakmai beszélgetéseket hallhatunk különböző témákban, az azért szerintem nagyon ritka.
Azok az újságírók, akik nálatok dolgoznak, azok részt is vennek ezeknek az eseményeknek a szervezésébe, vagy csak maximum utólag írnak róla?
Ezeket az eseményeket a marketing csapatunk szervezi, ugye nekünk az a feladatunk, hogy kommunikáljuk, majd utókommunikáljuk ezeket az eseményeket, de természetesen olyan szinten mi is részt veszünk a szervezésben, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy sikeresek legyenek ezek a projektek.
Kicsit át szeretnék térni, ugye mondtad, hogy te is gyakornokként kezdtél, meg hogy vannak folyamatosan gyakornokaitok, ez egy konkrét gyakornoki program, amire nálatok lehet jelentkezni, vagy nincs ilyen kifejlesztett gyakornoki programotok, hanem bárki csak jelent kezdik, és amire kell, arra beválasztjátok.
Egészen eddig nem volt ilyen konkrét gyakornoki programunk, viszont most a kiadónk elindította a gyakornoki mentor programát, és ennek keretein belül 3 hónapig tudnak nálunk maradni a gyakornokok, és ez egy fizetett gyakornoki idő, tehát hogy sokkal jobban járnak, mint akik korábban jelentkeztek.
Össze tudod vetni, hogy a korábbi gyakornokoknak, meg a mostani, gondolom most ez a Talent Meet Rush programra gondolsz, hogy azoknak, akik ebben részt vennek, mi a különbség?
Igen, a leghangsúlyosabb különbség az, hogy nem 2 hónapot, hanem 3 hónapot töltenek velünk a gyakornokok, és szerintem ez egy hatalmas lehetőség, hiszen én is úgy tudok számolni, hogy sokkal több mindent el tudok mondani ezeknek a gyakornokoknak, sokkal több mindent át tudunk élni együtt, és meg tudunk tanulni. Most egy konkrét példát mondanék, korábban nem nagyon volt lehetőség arra, hogy például a gyakornokoknak a szerkesztő felületet megmutassam. Mert pedig az, hogyha majd valaki munkát keres, és el tudja magáról mondani, hogy ő ismeri a szerkesztő felületnek a felépítését, és tudja használni, az egy óriási nagy pluszpont. Tehát, hogy könnyen lehet, hogy majd amiatt fogják felvenni egy pozícióra, mert dolgozott már ilyen rendszerben. 3 hónap alatt nagyon könnyen bele lehet ebbe tanulni, amellett is, hogy cikkeket, ugye különböző témákat dolgoznak ki. Korábban sajnos erre nem volt lehetőség.
Amennyire én tudom, ebbe a Talent Meet Rush programba nem csak a glamour van benne, hanem több másik szerkesztőség is. Miért pont a glamourt válasszuk ugye a mentorprogramunknak?
Igen, így van. Én nem mondanám kifejezetten, hogy csak a glamourt válassza bárki, aki jelentkezik, mert lehetőség van arra is, hogy mondjuk 1 hónapot eltöltsön a glamournál, 1 hónapot a Blicknél. Hogyha valakit például mindkét szerkesztőség működése érdekli, akkor én tényleg javasolnám azt, hogy itt is és ott is töltsön el egy bizonyos időt. Mondjuk a szerkesztőfelület működése az ugyanaz, hiszen ugyanabban a rendszerben dolgozunk, de szerintem mindenképp jó lehet mindkét opció. Tehát, hogy azok a gyakornokok, akikkel most elkezdtem dolgozni, azok csak a glamournál szeretnének, mert ez a világ érdekli őket egészen egyszerűen, de gondolom, hogy lesznek a jövőben olyanok is, akik mindenbe szeretnének belekóstolni egy kicsit.
Hogyan lehet hozzátok gyakornokra jelentkezni?
A glamour.hu-n, az impresszumban, mindenkinek ott van az e-mail címe, és egészen nyugodtan lehet akár nekem, akár bármelyik kollégámnak írni egy e-mailt, valószínűleg végül hozzám fog visszakerülni a jelentkezés, de nyugodtan írjatok bárkinek, és biztos, hogy felvesszük veletek a kapcsolatot.
Ha például a Glamournál akarunk újságíróként dolgozni, csak úgy tudjuk megtenni, hogy először ezen a gyakornoki programon részt veszünk, vagy van-e lehetőség rögtön már állásként dolgozni nálatok?
Elképzelhetőnek tartom, hogy a jövőben hirdetünk majd meg pozíciókat, de azért én azt mondanám, hogy a biztos módja ennek az, hogy először valaki gyakornok legyen, hiszen nekünk hatalmas plusz az, hogyha megismerjük az adott személyt, sokkal könnyebb úgy együtt dolgozni, hogy már 3 hónapig láttuk egymást, és tudjuk, hogy ki hogyan dolgozik, mint úgy, hogy teljesen a nulláról kell kezdeni.
Napi hány órás munkát jelent ez?
Én ezt teljes munkaidőként írnám le. Persze vannak olyan napok, amikor mondjuk este is el kell menni egy sajtótájékoztatóra, vannak hétvégi ügyeletek is, szóval aki nem szeret sokat dolgozni, annak azt mondanám, hogy inkább hagyja ki ezt a dolgot. Viszont nem kell megijedni a gyakornoki idő alatt, azért nem kell ennyit dolgozni. Természetesen tudjuk azt, hogy a gyakornokaink többsége még tanul, vagy esetleg van valamilyen munkahelye már, úgyhogy mindig igyekszünk úgy megoldani a dolgokat, hogy mindenkinek jó legyen. Nagyon szeretjük természetesen, hogyha jelen vannak aktívan a gyakornokok, de egyáltalán nem elvárás az, hogy teljes munkaidőben dolgozzanak.
Hogyha valaki hozzátok megy újságírónak, és ugye most elkezdi nálatok a munkát, akár gyakornokként, akár rendes teljes idős állásként, mire lehet számítani kezdetben? Írhat saját cikkeket, vagy főként át kell írnia akár más portálokról cikkeket? Mi a jellemző?
Általában mindkét esetben be szoktunk kérni egy téma javaslati listát, amiben ugye az adott személy leírja, hogy milyen témákkal szeretne foglalkozni, ebből már nagyon sok minden kiderül. Ugye ebből látom azt, hogy mi milyen az érdeklődési köre, milyen témákkal szeretne foglalkozni. Van, aki egészen nagy volumenű témákkal akar rögtön az elején foglalkozni, és van, akit pedig ilyen könnyedebb témák érdekelnek. Én senkire nem szoktam ráerőltetni olyan témákat, amit nem szeret. Utána nyilván azt is meg kell nézni, hogy ki hogyan tud írni. Van, akinek mondjuk még szüksége van egy-két hétre, hogy belerázódjon valaki már rögtön az első perctől kezdve szinte profin tud írni. Tehát, hogy ehhez mérten is adjuk a témákat.
Vannak ismerőseim, akik már több ilyen különböző újságnál voltak ilyen gyakornoki programon, de nekik vannak például néha olyan problémájuk, hogy nem tudják, hogy hogyan helyezkedhetnek-e utána rendes állásként is, hogy ebből megéljenek. Szerinted a gyakornoki program után a Glamournál el lehet így helyezkedni?
Hát én biztos vagyok benne. Nyilván azt nem tudom megígérni senkinek, hogy azonnal nyitunk egy pozíciót és felvesszük, de azt viszont meg tudom ígérni, hogyha nyílik egy pozíció, akkor első körben azokat a gyakornokokat fogjuk úgymond elővenni, akik jól teljesítettek a gyakornoki program alatt.
Hogyha rögtön nem tudtok felvenni embereket, akkor milyen egyéb lehetőségeik vannak, hogy mégis írjanak hozzátok?
Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen rengeteg külső szerzővel szoktunk együtt dolgozni. A külső szerzőink nagy része is a gyakornokunk volt. Tehát, hogy azok, akik nagyon jól írnak, általában valamilyen módon azért nálunk maradnak. Ez nyilván attól is függ, hogy ki mennyi témát hoz, ki mennyire akarja ezt, de hogyha valakin azt látom, hogy nagyon szeretné, és a gyakornoki idő vége után is hozza a témáit, és szeretne írni, akkor egy idő után lehetőség van arra, hogy külső szerzőként folytassa a munkát.
Szerinted, hogyha valaki nem akar egyetlen egy szerkesztőségnek elköteleződni, van lehetőség arra, hogy megjeljen a külső szerző, hogyha egyszerre több újságnak is ír?
Teljes mértékben azt gondolom, hogy ez egy vállalható dolog, és nem gondolom, hogy anyagilag rosszabbul jön neki, mint az, aki mondjuk valamelyik szerkesztőségben ül. Azt viszont azért hozzá kell tenni, hogy ez is egy nagyon nehéz munka. Tehát, hogy összeegyeztetni a munkát ugyanolyan nehéz, mint ülni egy szerkesztőségben. Vannak ilyen ismerőseim, akik így dolgoznak, és egyáltalán nem egyszerűbb a helyzetük, mint mondjuk annak, aki a Glamournál ül. De persze ezt embere válogatja, tehát, hogy van, aki szereti a biztosat, úgymond, és szeret egy pozícióban ülni, van, aki viszont szereti a kihívásokat, és szeret úgymond szabad lenni. Nyilván egy hatalmas pozitívum az, hogy nem kell bent ülnie valakinek egy szerkesztőségbe, és tudom, hogy egyre fontosabb ez, egyre fontosabb az embereknek, hogy ne legyenek ilyen megkötések, úgyhogy én abszolút ajánlom annak, aki ebben gondolkodik.
Szerinted pénzügyileg melyik lehetőség éri meg jobban, egy szerkesztőségnek dolgozni, vagy ilyen külső szerzőként több szerkesztőségnek cikkeket küldeni?
Mindkettőt lehet jól csinálni, én azt gondolom, hiszen azért teherbírástól is függ ez, hogyha valaki bevállalja azt, hogy több helyre ír, és tényleg nagyobb anyagmennyiséget, akkor én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jövedelmező dolog lehet. De nyilván pozíciótól is függ az, hogy mondjuk ki milyen pozícióban ül egy szerkesztőségben. Tehát, hogy karrier szempontjából én valamiért azt mondanám, hogy jobb beülni egy szerkesztőségbe, hiszen az én példám is mutatja, hogy lehet felfelé lépegetni. Persze ez nincs kőbevés, hogy ez így történik, és tudom, hogy nem is mindenkinek motiváció, hiszen nem mindenki akar egyszerűen. Viszont ugye, hogyha külsős szerző vagy, akkor egyrészt a magad ura vagy, másrészt nem nagyon van ilyen lehetőséged.
Mégis az ilyen külső szerzők hogyan tudják a cikkeiket elismertetni? Ugye értem, hogy hogyan kapnak érte pénzt egy ilyen szerkesztőségtől? Meg minden témájukat elfogadjátok? Vagy mi alapján fogadjátok el?
Mi 3 hónapra előre dolgozunk, szóval 3 hónapra előre szoktuk megbeszélni körülbelül a témákat, egyeztetünk, de nem nagyon emlékszem olyanra, hogy valamilyen témát visszadobtam volna, vagy ne fogadtuk volna el. Általában egy fix keretben állapodunk meg, x darab cikkért ennyi és ennyi pénzt fizetünk. Ha jól tudom, akkor külső szerzőknek, vállalkozóknak kell, hogy legyenek, úgyhogy ha valaki ebben gondolkodik, akkor azt hiszem, hogy ez a menete.
Mondod, hogy a szerkesztőségnél lehet felfelé lépni a ranglétrán. Most, hogy te online felelős szerkesztő vagy, mi neked a következő lépés? Mi az, amit el akarsz még érni?
Én azt gondolom, hogy ebben a pozícióban rengeteg kihívás van, és én most nagyon jól el vagyok ebben a pozícióban. Én azt szeretném, hogy itt tudjak kiteljesedni, és itt legyenek olyan projektjeim, amikre majd nagyon-nagyon boldogan fogok emlékezni sok év múlva is.
Szerinted mi határoz meg egy jó újságírót? Ugye te már sokkal találkoztál a munkád alatt.
A tájékozottság az nagyon fontos. Az is fontos, hogy olyan témákkal foglalkozzon, ami másokat is érdekel. Ez lehet, hogy úgy hangzik, hogy ez egy egyszerű dolog, de néha nagyon-nagyon nehéz meghatározni, hogy mi az, ami érdekli az embereket. Hogyha valakinek van ehhez érzéke, akkor az egy elképesztően jó tulajdonság, de Amit már említettem is, hogy az alázatosság a legeslegfontosabb dolog ebben a szakmában, és azt gondolom, nem csak ebben a szakmában, hanem nagyon sok szakmában, valamint a szorgalom.
Kiknek javasol a újságírói szakmát?
Hát főleg azoknak javaslom, akik nem azonnali visszajelzésre vágynak, tehát hogy ez egy hosszú távfutás. Ez nem arról szól, hogy én most megírok egy jó cikket, és akkor mindenki elismeri a tehetségemet. Ez évek munkája, ez arról szól, hogy vannak olyan cikkeid, vannak olyan projektjeid, amik valamit jelentenek az embereknek. Igazából mindig meg szokták tőlem kérdezni, hogy én milyen cikkeket írok, vagy melyik cikkemre vagyok a legbüszkébb, és én mindig el szoktam mondani, hogy az a pozíció, amiben én ülök, az nem arról szól, hogy én írok. És erre is szerintem fel kell készülni, hogy aki mondjuk szerkesztő, az nem biztos, hogy ki tud maximálisan teljesedni, mondjuk, hogyha neki olyan álmai vannak, hogy ő élete cikkeit fogja megírni. Néha egy kicsit fel kell adnunk magunkat, de ha valaki szereti a munkáját, akkor ebben egyáltalán nincs semmilyen nehézség.
Akkor ha valakit inkább az írás érdekel, azt mondanád, hogy az nem menjen úgymond szerkesztőnek?
Szerintem ez azért annyira nem fekete-fehér, de igen, van olyan ismerősöm, aki elképesztően tehetséges újságíró, nagyon összetett, hosszú, mély interjúkat készít, és tényleg olyan cikkeket, hogy lehet, hogy én az elmúlt egy évben nem készítettem egy olyan cikket sem, viszont ő nem tudna leülni és szerkeszteni. Én viszont ülök és szerkesztek, tehát hogy teljesen más ez a kettő.
Van még ezen kívül ilyenfajta munkakör az újságíráson belül? Ugye úgy értem, hogy ha valakinek pont az ellentétje, hogy nem akar annyira írni, viszont újságírással akar foglalkozni a szerkesztésen kívül, mit csinálhat még?
Hát a közösségi média menedzser az azt gondolom, hogy olyan pozíció, amiben mindkettő kicsit jelen van, hiszen ugye posztok megfogalmazásával, létrehozásával foglalkozik, de ott is ugyanolyan fontos mondjuk a képi megjelenítés, vagy a háttérben húzódó dolgok, például a posztolás időpontja, vagy tehát a posztolás menete. Nem, nyilván ez nem egy újságírói munka, de hogyha valaki szeret szövegekkel foglalkozni, de nem újságíró akar mondjuk lenni, akkor azt gondolom, hogy ez egy ilyen arany középút lehet.
Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm.
Nektek meg köszönöm, hogy minket hallgattatok. A mai vendégünk Babos Kitti volt a Glamour Online felelős szerkesztője. Ő elmesélte nekünk, hogy mi a különbség egy szerkesztő és egy újságíró munkája között, mi az a Talent Smith Fresh program, ami egy gyakornokság, amire sokak élhetnek. Arról is szó volt, hogyha újságírásba akarsz dolgozni, de maga az írás vagy a szerkesztés nem vonz, akkor milyen munkalehetőségeid vannak, valamint hogy hogyan lehetsz akár külső szerző, hogyha nem akarsz éppen egy szerkesztőségbe ülni minden nap. A dupla epizódunk következő részében Fazeka Zsuzsanna, a Magyar Narancs online főszerkesztő helyettesével és újságírójával fogunk interjúzni, valamint Galambos Mártonnal, a Force főszerkesztőjével. Összevetítitek, hogy vajon mennyiben más ez a három szerkesztőség ahhoz képest, amit itt most a Glamourtól megtudhattok, valamint megismerhetitek, hogy egy ilyen hírportálnál mennyire veszik figyelembe az egyetemen tanult hírérték alapelveit, hogyan lehetsz akár a Force-nál gyakornok, és vajon a Force csak gazdasági témákba keres gyakornokokat, vagy esetleg akár foglalkoztatok életmóddal is. A médialógusokat hallgattátok, én Mező Dúri voltam. Sziasztok! A műsort készítette Mező Lilla Dóra, Első Pesti Egyetemi Rádió 2021-2022. A műsort támogatta a Nemzet Fiatal Tehetségeiért program.